Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Performance.
A RAM színházban látható a Budapest Varieté. Október 16-áig egy különleges vegászi showval készülnek, amivel elrepítik a nézőket a Las Vegas-i revű és show varázslatos világába. Vegas a show című látványos előadáson a nemzetközi revük és varieték sztárjai keltik életre Budapesten a vegászi show csodálatos hangulatát. A Monte Carlo-i, kínai és franciaországi nemzetközi cirkuszfesztivál díjazottjai egy színpadon. A Cirque du Soleil, a Las Vegas-i Wow Show és a berlini Friedrichstadt Palast revű színháztárok kápráztatják el a nagy érdeműt egy fergeteges előadásban. Ha ez nem lenne elegendő, az előadást megelőzően vacsorára is meginvitálják a közönséget. A Vakvarjú étterem séfje és a Danubius Hotels cukrás séfje által megálmodott különleges és ínyenc desszertek egészítik ki a háromfogásos menüsort. Az érkezőket welcome drinkkel fogadják, a vacsora után villámgyors átöltözők, hasbeszélő és ugródeszka akrobaták is szórakoztatják a közönséget, de lesz itt hullahop, görkorcsolya, kézen egyensúlyozás és még sok minden más. Budapest Varieté tehát október 7-e és 16-a között Vegas a show jelszóra.
Színház.
Ma este egyedi összművészeti produkció az Átriumban. A képzelt szerelemről szóló Dichter Liebe a 12 óriás című előadást Horváth Lili rendezte. Október 14-én és 21-én egy egészen egyedi összművészeti produkció részesei lehetnek a nézők az Átrium Filmszínházban. A Robert Schumann dalciklusa nyomán készült Dichter Liebe a 12 óriás című előadásban egy elképzelt szerelmi történet elevenedik meg együtt a filmvásznon, a zenében és a színpadon Hámori Máté zenei vezetésével. A Robert Schumann dalciklusa nyomán készült Dichter Liebe a 12 óriás című előadásban egy elképzelt szerelmi történet elevenedik meg együtt a filmvásznon, a zenében és a színpadon, Horváth Lili rendezésében, Hámori Máté zenei vezetésével és Balog Máté hangszerelésében, a Danubia zenekar előadásában, Szemenyei János és Vrokna Fanni főszereplésével. A filmes jelenetekben többek között Nagy Zsolt és Tork Natasa is szerepel, akikkel a rendező korábbi számos nemzetközi díjat nyert, Felkészülés meghatározatlan ideig tartó Együttléte című filmjében dolgozott már együtt. Robert Schumann Dichter Liebe dalciklusából Balog Máté Erkel díjas, junior prima díjas zeneszerző készített feldolgozást a Danubia zenekar számára. Az ez alapján készült előadásban a ciklus 16 dalát kísérve felváltva, ám egymásra felelve látható egy-egy filmjelenet, majd színpadi történés, amelyek együtt formálódnak egészé a nézők előtt. Az előadás egy elképzelt szerelem története, egy olyan szerelemé, amelyhez egy ember is elég. A túlfűtött, hol visszaemlékező, hol dühös, hol lemondó dalok belső történésekről szólnak, nem egy valódi megélt kapcsolat kínjairól és boldogságáról. A külső és a belső világ konfrontációját emeli ki a különböző műfajok ütköztetése. Az előadás részleteiről Hámori Mátéval beszélgettem.
Egy olyan fúzióról van itt szó, hogyha jól értesültem, amiben a film, a színház és a koncert egy előadás kereteiben kerül a közönség elé. Ugye itt egy 16 dalból álló dalciklus szolgál az alapjául az előadásnak, Schumann azonos című dalciklusa, és akkor erre épült fel egy előadás. De kérdeznének is rögtön erről a bizonyos dalciklusról, hogy mit mond ez a mai kor emberének, miért érdekes ez számunkra, miről szól ez az előadás lényegében?
Nagyon egyszerűen tudok választani. Szóval ez a szerelemről szól, mint valójában minden művészet valamilyen szinten. Ráadásul egy olyan szerelemről szól, ami nem teljesült be, illetve csalódással végződött. A dalciklus talán az egyik legerősebb művészi megfogalmazása a maga eredeti verziójában és ebben a Balog Máté által készített zenekari átiratban is. Annak az érzésnek, amikor az ember számára elveszett a világ azáltal, hogy elveszett a szerelem, vagy elveszett a szerelem tárgya, megszűnt egy kapcsolat, vagy pedig létre sem jött. És ezt a kérdéskört járja körbe egy picit Horváth Lili rendező azzal a filmmel, amit ehhez az előadáshoz forgatott, és aminek a jelenetei között élőben a színpadon felhangoznak a dalok Szemenyei János előadásában. Úgyhogy itt ténylegesen találkozik a régi, a Schumanni kor, helynekora, a mostani filmes nyelv és a mostani szituációk, a mostani fiatalok, ami az egészet összeköti, az a szerelemnek az időtlensége, és ennek a szerelmi érzetnek az időtlensége, és ennek a csalódásnak az időtlensége.
Említetted, hogy itt a zenekar is a színpadon helyezkedik el, ugye ezáltal így vizuálisan is részesévé válik az előadásnak. Volt már hasonlóban részed egyébként? Ez okoz egy ilyen másfajta részvételi állapotot?
Hát volt hasonlóban részem, amikor Mundrucokornél készítettük el a Winterize előadásunkat, ami tulajdonképpen az első részének tekinthető ennek a kis minisorozatnak, tehát kimondottan valahol az volt a fejemben, hogy ennek a folytatását készítsük el. Az egy 2015-ös produkció, és ott is Kornél által forgatott film részletek keretezték a zenei betéteket, illetve magának a dalciklusnak a dalait, és a kettőből együtt adódott össze egy új minőség. Úgyhogy egy picit ez is ott volt a fejemben, amikor ezt a felkérést indítottam Horváth Lili és Szemenyei János felé, hogy akkor akarnak egy ilyenben részt venni, mert nagyon, nagyon izgalmas az, hogy találkozik a mozgókép és a színház és az élő zene egy ilyen előadásban, nagyon fel tudják erősíteni egymást ezek a hatások.
Horváth Lili rendezővel egyébként milyen volt a közös munka?
Nagyon jó volt, mert én abszolút ismerve a legutóbbi filmjét, ugye a felkészülés meghatározottan ideig tartó együttlétre elég nagy kihívás kimondani a címet, de nagyon jó a film. Tehát miután ezt a filmet láttam, tudtam, hogy egy nagyon tehetséges és nagyon felkészült alkotóval van dolgunk, úgyhogy én teljesen szabad kezet adtam neki, miután a koncepciót átbeszéltük, és ő nagyon nagy kedvel vetette magát a munkába, és szerintem egy nagyon szép filmet forgatott, és egy nagyon szép előadást készített ebből az egyébként nagyon hálás alapanyagból, hiszen a Schumann Dichter Libéje a zeneirodalomnak az egyik abszolút csúcspontja, tehát ehhez nyúlni azért egy hatalmas öröm, és fantasztikus sok energiát mozgósít, nem csak a zenészekben, hanem úgy tűnik, hogy filmesekben is.
Említetted, hogy a szerelmi csalódás van itt a középpontban, feloldódik egyébként ez az előadás során, előadás végére?
Hát az életben fel szokott oldódni? Nem szokott feloldódni az életben. Ez tehát általában a szerelmi csalódás, a valódi szerelmi csalódás az nem happy end-el végződik, és ilyen értelemben ez egy realista előadás. Nem tudjuk, hogy mi történik, tehát a néző gondolataira és fantáziájára van bízva, hogy ér véget valójában az előadás. De nem semmiképp nincs egy hollywoodi happy end benne, hanem inkább nyitva hagyott kérdések vannak, meg felvetések, ami egyébként azt hiszem, hogy méltó is az eredeti Schumann dalciklusnak a hangvételéhez, ahol a versek mellett a zenekar, illetve az zongora az eredetiben több elhallgatást tesz bele, mint amennyi kimondott szó, és ez így van az előadásban is, hogy nagyon sok minden úgymond balladai homályba vész az előadás során, és ez azt hiszem, hogy így van jól, ez lehetett az eredeti alkotók miközben a szándéka.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Ilyen lenne az összes megcsalt és becsapott nő, a szabad elfogulatlan gondolkodásukat elveszített asszonyok, lányok, akik már nem képesek józanul gondolkodni, alvajárók, akik nem hallanak, nem látnak és sérült lélekkel egyensúlyoznak saját érzéseik és a valóságosnak hitt képzeteik között. Így fakad ki Lizi, Pap Éva regényének főszereplője, és aki miatt elkezdődik ez a pokoljárás, az a családjuk barátjának hitt Claudia. A két nő között pedig ott a férj, Tomó, és annak rokonai, akik, nem tudni milyen oknál fogva, a szerető mellé állnak. Pap Éva új könyve, a Megbocsátás, nem csak a nő, hanem a férfi szemszögéből is megmutatja ezt a drámát, és hogy miért, arról kérdezem először az írót.
Nagyon sokat gondolkodtam egyébként. Ez a harmadik könyvem, és érdekes, hogy az első kettőnél ez nem volt kérdés, itt viszont igen, és szerintem azért, mert fontosnak tartottam szerzőként megmutatni, hogy mit gondolt és hogyan élte meg ezt az egész folyamatot a férfi is. Így alakult ki, hogy akkor legyen két hang. Ezzel én azt hiszem, hogy még izgalmasabb lehet megmutatni ugyanazokat a folyamatokat két szemszögből, hiszen több olyan jelenet van, ahol az olvasó majd látni fogja, hogy a nő ezt gondolta, ezt érezte, még azon is elgondolkodott, hogy vajon a párja mit, és hogy akkor a második részben pedig láthatjuk ezt, hogy ez így volt, vagy nem így volt, vagy teljesen másképpen. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdek írni egy történetet, akkor valahogy a könyvesboltban, a polcon olyan könyvekért nyúlok oda ösztönösen, amik ebben a folyamatban nekem segítenek fölkészülni, és egyszer csak oda nyúltam Máraiért, mert Márai nagyon régóta izgatott, és akkor mondom, az igazi, leveszem a polcról. És amikor elkezdtem olvasni, akkor néztem, hogy ez a könyv nekem nagyon tetszik, és valójában onnan merítettem az ötletet, hogy akkor legyen egy női rész és egy férfi rész.
Ugye azt mondjuk, hogy ez a férj megcsalja a feleséget, ez egy klasszikus téma. Ez egy ismert helyzet, hogy a házasságban valaki megbotlik, és ugye nem feltétlenül biztos az, hogy kilép a kapcsolatból, de hogy milyen áron nem lép ki.
Tény és való, hogy manapság is, meg hát régen is azt gondolom, hogy ez nagyon sokakkal megtörténik. Ennek a történetnek viszont azt gondolom az a különlegessége, hogy itt történik még valami más is. Ugye a gyerek születése, aminek a körülményei azért nem olyan egyértelműek.
A külső kapcsolatban.
Így van, és az váratlan mind a férfi, mind a nő számára, és hogy amilyen dolgok utána történnek, és ennek az egésznek a megoldása, vagy inkább a végkifejlete lesz érdekes, én azt gondolom, végigmenni ezen a folyamaton, és én azt tapasztalom, hogy az olvasók azt mondják, hogy valóban elgondolkodnak rajta, és nagyon sok olyan visszajelzést hallok, amelyek azt mondják valami nagyon természetes dologra, hogy nem is gondoltam erre, hogy ez így lehet, vagy hogy ez így megtörténhet. Én azt gondolom, hogy a női főhős szemszögét is jobban megértjük, hogyha belehelyezkedünk az ő helyzetébe, mert őnála van egyfajta ilyen bekattanás, ami ugye nagyon sokáig tart. És a végén már rájön, hogy hát talán nem is külső ellenségképet kell keresni, ami benne táplálta ezt a fura érzést, hogy nem tud már megszabadulni, vagy nem tud kijönni ebből a helyzetből, és ez a saját maga csapdája volt. Ugye látjuk azt, amikor Lizzie elgondolkodik a lehetséges opciókon, hogy mi történhet. Már ami történt, megtörtént. Visszacsinálni nem tudjuk. Elég okos és intelligens nő ahhoz, hogy felfogja, hogy ezzel már pedig együtt kell élni. Csak a tapasztalatai, amit más nőktől, barátnőktől, ismerősöktől hallott, hogy ezek a nők, akik elváltak, és hogyan viszonyulnak a korábbi férjhez vagy apához, hogyan igyekeznek neki adott esetben keresztbe tenni, és nem azt mondom, hogy minden nő így viselkedik, de például ő nagyon sok ilyen esetet látott, és ebből azt gondolta, hogy akkor inkább menekülés előre, hogy ő neki nem biztos, hogy jó lesz, hogyha ez a gyerek az anyjával együtt nyilván becsöppen az ő életükbe kéretlenül, hiszen itt nem arról van szó, hogy ő férjhez ment egy férfihez, aki hozza magával a batyúját az előző házasságból, hanem egy fordított eset, amit ő nem akart, amire az élet vagy ez a helyzet tulajdonképpen rákényszerítette, és ő attól fél, hogy ettől majd felborul az ő házassága, mert nyilvánvaló, ezt mindannyian tudjuk, hogy ilyenkor a apa és az anya között nagyon sokszor vannak feszültségek, felmerülnek kérdések, viták. Onnantól fogva, hogy mikor láthatod a gyereket, nem, most nem jó, a gyerek most beteg, a gyerek most nem érzi jól magát, pedig az anyuka nagyon jól tudja, hogy a férj feleségének akkor van a születésnapja, vagy akkor van egy családesemény, és ezt nagyon jól tudja időzíteni. És a főhős ezt tudja, hogy ha ezek a problémák begyűrűznek a házasságba, akkor talán véget ér emiatt. Én azt gondolom, hogy ez a házaspár, aki az elmúlt 15-20 éves házasságban nagyon sok mindent túlélt együtt, a gazdasági nehézségeket is. Tehát, hogy a házasság sok mindent elbír, de ő azt gondolja, hogy ezt már nem biztos, hogy elbírja. Ezt nem ő választotta, és az a kérdés, hogy ketten együtt akarnak-e, tudnak-e kijönni ebből a helyzetből.
Ráadásul a félelme azért is indokolt, mert mint kiderül ez a szerető, ez a K, nevezzük így, akár el is képzelhető róla, hogy betart majd, és eszközként használja ezt a gyereket, hiszen ő szerette volna ezt a férfit magának. Nem szeretnék spoilerezni, de ez fontos ehhez a szerelmi háromszöghöz, vagy nem tudom, hogy ebben a szerelem, vagy inkább a szexualitás fontos, ugye erről érdemes beszélnünk.
Igen. Hát ez egyébként biztosan ahány olvasó annyi féleképpen fogja látni, mert én azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Mindannyian lehetünk Lizik, ugye feleségek, megcsalt feleségek, mindannyian lehetünk, vagy lehet, hogy voltunk Klaudiák, De ugyanakkor Klaudiák is lehetnek, bármikor Lizik, vagyis megcsalt feleségek, úgyhogy ez nagyon érdekes ez a kérdés, és rengeteget gondolkodom ezen. De hogy az ő kapcsolatukban, tehát Klaudi a K és a férj kapcsolatában, ez szerelem, vagy annak indul, vagy lehetett volna belőle, illetve melyikük részéről, az kérdés.
Beszéljünk Liziről, erről a főhősről, akinek tulajdonképpen benne vagyunk a lelkében, és mondtam neked interjú előtt, hogy nagyon komoly hatással van az olvasóra azért a könyved. Olyan mérőjövő érzéseket írsz le, hogy nem hogy fölkavarja az embert, hanem így konkrétan kikészíti. Mondtad, hogy mások is jelezték ezt vissza. Kíváncsi voltam, hogy miért mentél ennyire mélyre.
Én szeretem az ilyen lelki dolgokat, tehát általánosságban és a főszereplőim esetében a lelki dolgok sokkal mélyebben érdekelnek vagy érintenek. Itt azt talán elmondhatom, hogy ennek a történetnek van részben személyes érintettsége, és nagyon sokat várt, illetve ért ez a történet, hogy megírjam, és lehetséges, hogy így jött föl. De nagyon szerettek ugye a szereplőknek a lelki világába bele mélyedni, belereszkedni, és olyankor jönnek föl így érzések. Sokszor én azt vallom, hogy bizonyos érzéseket, amikor írunk, nem tudunk leírni úgy, hogy kitaláljuk. Tehát fantáziából szerintem az érzések nem jönnek, hanem valahol mélyen az emberben ezek egyszer vagy hasonlók megtörténtek, és akkor azt az ember felszínre hozza, és akkor úgy látszik, hogy nekem ez most így sikerült.
Megbocsátás. Pap Évával beszélgettünk a regényéről, amely az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.